Szeretettel és örömmel hirdetem, hogy a keresztség sákramentumában a mai Isten tiszteleten részesült és legfrissebb gyülekezeti tagjainként köszönhetjük Budai Cynthia Oliviát, Budai Jennifer Jacqueline-t és Budai Angelika Simonettát. Isten áldja meg az ő életüket, tartsa meg, gondviselésében vegye körül, vezesse őket, szüleiket, keresztszüleiket, adjon bölcsességet, adjon erőt, Szent Lelke által gyermekek felneveléséhez, és minden jóval vezesse és áldja meg őket az ő életükben gazdagon. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, olyan jó tudni azt, hogy Te mindent megítélsz. Olyan jó tudni azt, hogy Te látod az egész világot, és hogy Te pontosan tudod, hogy mi a jó és mi a rossz. Tudni azt, hogy Te vagy az élet, és hogy a Te kezedben vagyunk. Bár félelmetes néha nekünk látni azt, hogy a mi életünkben is olyan sok minden van, ami nem eléd való. Kérlek, Uram, segíts nekünk jobban látnunk. Jobban látni azt, hogy Te mit gondolsz, Te mit látsz, Te mit tartasz jónak. Kérlek, segíts, hogy ítélni tudjunk, de nem mi, hanem a Te szent lelked által vezérelve, a mi gondolataink és a mi lelkünk a Te lelkeddel együtt tegyen bizonyságot arról, hogy kik vagyunk, és arról, hogy kik szeretnénk lenni. Urunk, így kérünk a mai Isten tiszteletért, áldj meg bennünket, gondolatainkat, szavainkat, üzenetedet a Te akaratod szerint formáld bennünk és körülöttünk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, úgy, amint írva van, Pál apostolnak a Tesztalonika beliekhez írott első levelében, a Tesztalonika beliekhez írott első levél 5. fejezetének 19., 20., 21. és 22. versében. Eképpen. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Amen. Kedves testvérek, a régi hagyomány szerint a mai vasárnap ítélet vasárnap. Az utolsó előtt itt megelőző vasárnap az, amit a régi hagyomány az adventet megelőző vonalon ítélet vasárnapnak szokott nevezni. Ezt, még hogyha kinyitjuk az evangélikus bibliai útmutatót, akkor tökéletesen tudjuk, látjuk és olvashatjuk. Ítélet vasárnap, amiben az ember az Isten elé állva megnézi az életét. Azt mondja Jézus, hogy ne ítéljetek, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Hogyan álljunk akkor mi az ítélethez? Azt mondták nem is olyan túl régen nekem, hogy valamiért keveset beszélek az utolsó ítéletről. Valahol keveset szólunk arról, hogy mi fog majd jönni. A jelenések könyvéről, az elragadtatásról, arról, ami az egész emberi történelmnek a vége. Lehet, van benne lehet egy ösztönös kicsit tartózkodás, mert ezt nagyon sokszor használja más közösség. Jehova tanúi például folyamatosan ebből indulnak ki. Megszólítanak valakit, és akkor azt mondják, hogy ugye tudod, hogy meg fogsz halni. most egy kicsit viccelve mondtam, de azért érezzük ezt a dolog, ennek a dolognak a két élét. Persze. Hogy ne. Vagy kicsit karizmatikusabb szekták szokták sokszor törbecsalni az embereket azzal, hogy az utolsó ítélettől csak úgy menekülhetsz meg, hogyha hozzánk tartozol. Ha hiszel abban, amit mi hiszünk. Ha úgy vallod a dolgokat, ahogy mi valljuk. Talán ezért van az, hogy mi józan reformátusok kicsit kevesebbet beszélünk arról, hogy mit mond a Jelenések könyve. Ha valaki picit felelősség teljesen áll a Jelenések könyvéhez, egyébként is megijed. Bevallom én is, mert rendkívül sok magyarázat, rendkívül sok kérdés, rendkívül sok szimbólum és rendkívül sok utalás van benne, amit pragmatikusan nem biztos, hogy értünk. Tehát mondja azt, hogy ez van, és nem biztos, hogy én jól értem. Mert azt 2000 évvel ezelőtt írták, egy 2000 évvel ezelőtti közeg kontextusában, és hát ott már mi nem voltunk ott, vagy nagyon sokat kell olvasnunk utána, hogy tudjuk, mit jelent a Jeruzsálem, mit jelent a templom, mit jelent Róma, mit jelent a római birodalomban az, aki oda fog állni, meg szentségtelníti az oltárt, történelmet kell tudnunk hozzá, miről beszél, amikor azt mondja, hogy akinek van füle a hallásra, hallja, ti értitek, mondja a kortársának a proféta. De hogyha azt mondom, hogy mágnes vasút, akkor mi tudjuk, hogy miről van szó. De 100 évvel ezelőtti ember nem tudná. Sőt, valószínűleg 200 év múlva sem biztos, hogy fogják tudni, hogy én mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy mágnes vasút. Hát már pedig egy proféciában lehet, hogy van szó. Főleg akkor, hogyha mondjuk egy több száz ember halálát okozó katasztrófa, baleset környékén szólal meg egy profécia, hogy hát igen, ennek is jele. Ugye a siloámi torony összedőlése. Jézus beszél róla. Meg kell vizsgálni a körülményeket. Ezért talán egy kicsit kevesebbet beszélünk róla, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz. Sőt, biztos, hogy lesz. Nagyon sokszor, nagyon sok helyen szól a Szentírás arról, hogy a jövőben, az emberi életek végén, a céljánál ítélet történik. Ugye a római levélben beszél arról Pál, hogy elrendelt dolog, hogy az emberek meghalljanak, és aztán jön az ítélet. Meghal, ítélet. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ha valaki mondjuk éppen élni fog az elragadtatáskor, vagy a Krisztus visszajövetelekor, mert ő visszajöhet holnap is, sőt ma délután is, vagy éppen délben, vagy az Isten tisztelet kezdetének, végének, valamelyik pontján, higgyétek el, lehet, hogy most fog megtörténni az elragadtatás. Van egy olyan film, keresztény film mesek forgatták, aminek az a cím, hogy a Left Behind, az itt maradottak, és arról szól a film, hogy kezdődik úgy, hogy elragadtatnak emberek. És prédikál a lelkész, ezt lehet, hogy már mondtam, és aki ismeri, már mosolyog, látja, hogy a gyülekezeti tagok eltűnnek. Mert hogy őket magához hívta az Úr az elragadtatásban. Nem mindenkit, de legtöbbjét. De ő marad. Ne így történjen. Nem tudom. Aztán az egész történet arról szól, hogy mit csinálnak aztán azok, akik igyekeznek Krisztushoz, vagy az Istenhez tartozni. De ez még mindig azt jelenti, hogy lesz. Lesz ítélet. Mert nem csak akkor lesz, hanem akkor is lesz, amikor meghalunk. Amikor ebből a világból elmegyünk, már pedig el kell mennünk, nincs örök élet. Bármennyire is szól róla sok tudomány, vagy sci-fi film, hogy van olyan szer, vagy van olyan tudományos dolog, ami megtartja az embert örökké, nincs. Nem is lesz. Mert az isteni szubstancia, isteni tulajdonság, amiből adott az Isten az embernek az elején, de ő nem ezt választotta. Ezért lett a halál. Tehát, ha van ítélet az élet végén, megteszik többen a kérdést, hogy és közben? Közben nincs? Közben nem történik semmi? Tehetek én rosszat? Ha a rendőrség nem veszi észre, akkor nem büntetnek meg? A 73. Zsoltár írója azt mondja, hogy hiába tartottam tisztán a lelkemet, elestem, és majdnem vége lett az életemnek. Miközben azok, akik csomó gonosz dolgot tesznek, vígan élnek, és vagyonukkal kérkednek. Hát hogy van ez? Van-e ítélet közben? Azért is jó az ítélet vasárnap, mert a múltkor elkezdtünk egy másik gyülekezetünket vezérlő elvet átvenni, ez pedig az, hogy megőrizzük a hagyományokat, amiket az őseink ránk hagytak, annak az értékes részét megőrizve továbbadjuk azt a tovább következő generációknak. És amivel Isten minket felruházott, akár az ősök által, akár a mi életünkben, azzal szolgálunk neki. A jót átadjuk, a jót felhasználjuk Isten dicsőségére. Minden értékes dolgot azt Isten dicsőségére használunk, legyen az hagyományos vagy jelenlévő értékes dolog, legyen az valóságos anyagi érték, tehát pénz, vagy bármilyen dologi anyag, vagy pedig lelki érték. Azt mind az Isten dicsőségére használjuk föl. És jött az, hogy az óbor és az újbor, mi a jó, mi a rossz, a régi mind rossz-e, és az új az mind jó-e, vagy fordítva. Az új mind rossz-e, és a régit mindet el kell vetni. Tehát ezekben nekünk most az a feladatunk, hogy ítéljünk. Meg kell ítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz. Érdekes, hogy a profécia és az ítélet ebben a levélben, a Tesszalonikai bejegyzett levélben Pálnál megjelenik. Tehát azt mondja, hogy a lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Lélek, profétálás, mindent megvizsgálni, a jót megtartani, a rosszat elvetni. Lélek. Végén visszatérünk rá, mert ez a legfontosabb. Ezzel kezdi Pál és a profétálással. Profétálás pedig az, hogy valaki kijelent valamit. A jövőre nézve, vagy a jelenre nézve megítél valamit. Emlékezzünk a Királyok könyvében, oda megy egy proféta Dávidhoz, a legnagyobb királyhoz, és azt mondja neki, mondd egy példázatot, ítéld meg, hogy mi ez, mi hogy viselkedik az az ember, akinek nagy vagyona van, de amikor bejön hozzá egy vendég, akkor elveszi a szegény ember egyszerű, egyetlen egy bárányát, és azt adja vacsorának. Azt mondja Dávid, halállal lakorjon. Erre mit mond a proféta? Te vagy az az ember. Jelen helyzeteket a proféták, a proféciákban megítélnek. Erre nekem azt mondta valaki egyszer, amikor felvázoltam egy bizonyos dologról, hogy ez rossz, hogy ez nem biztos, hogy jó. Mi vagy te, proféta? Nem gyülekezetünkbe tartozott, nem is református volt. Jó, hitgyülekezete tagjaival beszélgettem. Náluk ez élő dolog. És akkor elmondtam egy valamiről, hogy hát ez így fog történni, mert ez rossz lesz. És akkor most állj, most te profétálsz? Nem. Csak józanul gondolkodok. Tudom azt, hogyha egy közösség megér mondjuk 100 évet, lásd a pünkösdieket, akkor abban a közösségben lesz tradicionális gyülekezet is. Lesz olyan gyülekezet, aki őrizni fogja a régiek hagyományát. Nem fog mindent kidobni az ablakon. Igen. Felmerül a kérdés, amikor ilyeneket mondunk, megítélünk valamit, akkor mi proféták vagyunk? Te proféta vagy? el kellett gondolkoznom azon, mit válaszolok, nehogy félreértsék azt, amit mondok. Mert egyrészt nem. Hagyományos értelemben az a típusú próféta, aki az Ószövetségben profétált a királyoknak, olyan nem vagyok. De az új szövetségi értelemben Jézus Krisztus tisztében pap, király, próféta vagyok. Nem csak én, ti is. És ha én azt mondom, hogy igen, próféta vagyok, akkor igazat mondok. De azt mondom, hogy nem, abban az értelemben, amiben te gondolod, abban nem, akkor is igazat mondok. Már is látjuk, hogy mennyire nehéz az ítélet. Mennyire nehéz megítélni valamit, valamiről, hogy jó-e vagy rossz-e. Mennyire nehéz profétálni. Azt mondani valamiről egy életben, hogy vigyázz, ha így folytatod, ez nem lesz jó. Vagy nézd, látom az életedben ezt a fényt, ezt a tehetséget, ezt a gondolatot, ezt kövesd, és ez jó lesz. Nem könnyű, ódiuma van, felelőssége van, de valahol mégis ki kell mondjuk, de mit? Amit gondolunk? Amit tudunk? Nagyon érdekes, szólnom kell róla, egyházat is érintő dolog, például a múlt heti események kapcsán, amikor egy gyülekezetben, egy református gyülekezetben egy szobrot avattak föl. Horthy Miklós kormányzó szobrát. Van, aki azt mondja, hogy rossz, valaki azt mondja, hogy jó. Mit mondjunk róla mi? Nézzük az embert? Nézzük a helyet? Ha az embert nézzük, kettős az ítélet. Egy. Ugye a kormányzó egy rendkívüli államférfi volt. Tudjuk nagyon jól, nem csak tehetséges volt, az Adria-tengeri hajós csatáját mai napig tanítják az amerikai haditengerészeti akadémián. Egy olyan helyzetből hozott ki egy győztes csatát, amiből nem lehetett volna szinte. Zseniális taktikai érzékkel érezte meg az admirális, hogy mit tengernagy, hogy mit kell, mit lehet csinálni. És biztosította a fiumei kikötőt, a magyar királyi hadseregnek a tengeri kikötőjét az ellenséggel szemben. Azt követően pedig, amikor a 19-es baklövés, mondjuk így, bekövetkezett az állam vezetés szempontjából, megmentette az ország önállóságát. Fellépésével, határozottságával, tehetségével, küldetésével. A magyar korona értékét, Istentől rendelt értékét a helyére tette. Miközben a Habsburgoktól, akiket jogosan trónfosztásra ítéltek, Ausztriában is és nálunk is, szintén megmentette az országot. És még sok mindent tett. Aztán voltak a numerus claususok és a zsidó törvények. Jól tette? Megtehette? Nem lett volna szabad megtennie? Honnan tudjuk? Lehet, hogy mi másképp tettünk volna, lehet, hogy nem. Természetesen ezek hibás döntések is lehettek. Mondják az egyik fél, mondja a másik fél, egy idős 80 éves zsidó házaspár mondja, hogy szégyeli magát az ellentüntetők nevében, hiszen hogyha Horthy nem lett volna, akkor ők meghaltak volna. És beszél róla kenderesen a Horthy kriptában a hálás zsidóság koszorúja. Nézzük a helyet. Horthy adományozta a templomnak a telket. A szabadságtéri református templomnak elévületetlen érdeme van abban, hogy ott egyáltalán református templom van. De vajon szobor? Ha Calvin János azt mondta, hogy ne csak hogy szobrod, de a sírját se jelöljék meg, hogy hol van ő. És mennyire szégyenkezne, ha Genfben látná azt a hosszú, hatalmas reformáció emlékművet, amiben ott van ő is, és mindenki, mint valami mint valami bálványok felsorakoztatva. Hát ez kell nekünk? Nem biztos. Tehát, és most csak a józan ész gondolatában, látjátok, mennyire nehéz valamit megítélni. Mert lehet, hogy nem jó. Sőt, biztos, hogy nem jó. Templomba bemész, nem államférfival találkozol, hanem Jézus Krisztussal. Helye van, természetesen, azoknak, akik adományozták a templomot. Zsengelér Gyuláné. Ő neki köszönhetjük, hogy itt vagyunk, most ebben a templomban. Ott van a képe? Ott van. Ceglédi Sándor. Ő volt itt a lelkipásztor. Püspök. Ebben az időben. Szembenéz vele Cakó Jenő, aki a betániai mozgalom tagja volt. Nem véletlenül néz szembe vele. Nem értettek egyet mindenben. Aki karizmatikusan hívő volt, elítélte a lelkipásztort, aki bibliafordító volt, mert szerinte nem volt elég hívő, eléggé kegyes hívő, aki Bibliát fordított. Volt egy erős konfliktus, de mind a kettőjük itt van. Jó, rossz, ítéljétek meg magatok. Segítek. Sok múlik a fényen. Sok múlik azon, hogy milyen fényben látod a dolgokat. Milyen megvilágításban. Egyszer fiatal koromban, akkor jött be a diszkókba ez az UV fény. Elmentünk diszkóba. Ez van, jártunk mi is, mikor még általános iskolások, középiskolások voltunk, és felvettem egy ilyen sötét kék pulcsit, ami nagyon jól nézett ki. Tehát egy örültem is, meleg is volt, ez ilyen őszi időszakban volt, akkor még nem reformáció ünnepére jártunk, gyerekként nem is tudtam, hogy igazából mi az. Jézus Krisztusról sem sokat hallottam, a konfirmáció alkalmával próbálták belinkelni, de nem nagy sikerrel, hogy Jézus az egyedüli megváltója az életednek, fogalmam sem volt róla, hogy ez mit jelent. De diszkóba örömmel mentem, és bementem a sötétkék pulcsiba az UV-fény alá, hatalmas fehér szöszök voltak rajta, amiket én nem láttam, mert nem fehérek voltak, csak az UV-fényben megmutatkoztak, és világítottak, úgy tiszta ilyen, mintha leöntöttek volna valami, valamilyen, fröcsköltek volna valami fehérrel. Hú, ez csúnya. Na, akkor vegyük le gyorsan. Le is vettem, jól meg is fáztam. Nem lehetett pólóba, még akkor is, hogyha több ember volt, tömeg volt, hideg volt, ősz volt, kimentünk egy pillanatra, rögtön megfáztunk. Mert ami a természetes fényben jónak tűnt, az ott, a diszkóban, az UV-fény alatt rögtön megmutatta, hogy az neki ott rossz. Tehát, hogyha te csajozni akarsz, akkor azt vedd le. Vagy ha te nem akarod, hogy a többiek elítéljenek, hogy nézd már, milyen fröcskölt pulcsia van, akkor vedd le. Hely és fény. Milyen fényben látod a világot? A diszkó és az UV-fény viszont nem mutatta ki a drogokat, nem mutatta ki a piát, és nem mutatta meg azokat a rossz dolgokat, amiket még tettek ott az emberek. És nem kétséges, hogy jó pár napig, hétig beteg voltam utána, mármint azért, mert megfáztam. Ami a természetes fényben és a természetes értékítélet alapján jónak tűnt ott, abban a bűnös közegben, mondjuk ki, rögtön megmutatta, hogy ide nem való. Mert nem szolgálhatsz két úrnak. Vagy az egyiket szereted, és a másikat elveted, vagy a másikat szereted, és az egyiket elveted. Milyen fényben látjuk a világot? Azt mondja Jakab, hogy a jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. A rossz társaságnak lelki fénye van. Sötétsége van. Ott nem fogsz sokáig világítani. Azt a kis lelki gyertyát, amit az Isten meggyújtott benned, a lelki ismeretet, nagyon hamar eloltják, elfújják, leöntik, bármit tesznek vele, nem fog világítani. Milyen fénnyel akarsz járni a világban? Azt mondja a Szentírás, 119. Zsoltárt nem véletlenül énekeltük, nem azért, mert nem tudom, illetve tudom, csak most nem sikerült úgy énekelni, hanem azért, mert az egész Zsoltár arról szól, lábam előtt mécses a te igéd. Vagyis van nekünk világító testünk, van, ami világítson, ez pedig a Szentírás igéje, 119. Zsoltár 105. verse. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. És ott van, ez még csak az Ószövetség, ott van az Új Szövetség. A testélet ige. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma, 8. fejezet, 12. vers. Vagyis akinek Jézus Krisztusa van, annak van igei világossága, azt mondja a Zsoltár, hogy naponként a te igéddel táplálkozom, naponként a te igédet olvasom, az világít nekem. Ez olyan, mint amikor, ha valami fényre van szükségünk, azt mi naponként kell, hogy karban tartsuk, ha elemlámpa, akkor elemet kell cseréljünk bele, ha olajlámpa, ami régen volt, akkor olajat kell töltenünk bele, vagyis ha én az igének a fényével akarok világítani, akkor azzal táplálkoznom kell. Tehát naponként kell magamhoz vennem, és akkor nem lesz sötétség az életemben. Akkor a Jézus Krisztus megvilágítja, hogy most ez helyes, vagy nem helyes, amit tenni akarok. Mert megmondja, ez jó, vagy nem jó. Ő megmondja. Kérdés, hogy akarjuk-e követni? Vagy elcsendesítjük, és elhalkítjuk, és azt mondjuk, hogy ez nekem most kényelmetlen, ez nekem most ciki, ez nekem most nehéz, nem követem. Majd a következőt, majd a holnapi igét, azt majd betartom, vagy a holnap utánit. Vasárnap volt egy jó ige a mai igében, azt követem, most szerdán azt mondja a csendes percek, hogy ez nem tetszik, akkor ezt nem csinálom. Nem. Az ige teljes egészében követésre méltó, és így világít. Hogy ennek a fényében ítéljük meg a dolgainkat. Azt mondja a keresztelési igében Jézus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végéig. Ez két dolgot jelent. Egy, hogy Jézus itt van. Ő, amit ígért, betartja. Hogy van itt? Mikor azt mondjuk az apostolik hitvallásban, hogy az Atya jobbján van. Hát testileg ott van, de a Szentlélek által itt van. És itt jön a lélek, amire vissza akartam térni. A lelket ne oltsátok ki. A szó összefüggés, mint a világ világosságát adó tüzet, a lámpát. Ne oltsátok meg. Ne hagyjátok figyelmen kívül. Ne bántsátok. Hanem használjátok, szeressétek. Ezzel együtt szeretitek az embert is, aki veletek van. Az igével, mert azt mondja Pál, hogy aki szereti a fele barátját, az betölti a törvényt. A szeretet fénye, a lélek fénye, az ige látása. De a szeretetben megállva meg kell mondani, ha valakinek az életében azt látjuk, hogy ez nem jó. Ha nem mondod meg, elveszted őt és magadat. A Szentlélek, a lélek, aki használja az igét, ő ítél, nem én. Proféta vagy? Kérdezik. Ha a Szentlélek által szóltál, akkor igen. De ha magad bölcsességét mondod, akkor nem. Indít-e a lélek arra, hogy mond? Használja a lélek azt, amit hall? Van-e egyáltalán lélek, szent lélek bennünk? A lélek az ige világossága, ami Krisztus. Összefügg a kettő, a három. Összefüggnek, és így lesz igazán életünk. Mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg. meg kell vizsgálni. Miért? Azt mondtam, hogy Jézus velünk van a Szentlélek által. Ez a másik dolog, amit jelent az, hogy és itt be is fejezem, hogy Jézus Krisztus, ha velünk van, ő egy élő személy, és neki van igénye. Egyrészt az életünkre. Ez mit jelent? Gondoljuk végig, hogy aki mellettünk ül, az mit szeret, és mit nem. És hogyha én szeretem azt, aki mellettem ül, és mindig velem van, aki mellettem ül, akkor én nem teszek olyat, amit ő nem szeret. Kérdezd meg magadtól, Jézus veled tartana, örülne annak, amit, és helyettesítsd be, hogy te mit gondolsz, teszel, mondasz. Egyszerű. Jó érzést töltené el a melletted, benned lévő Jézus Krisztust, akkor, amikor. Jó érzést tölti el a férjedet akkor, vagy a feleségedet akkor, amikor, és itt helyettesítse be mindenki, hogy mit gondol, mit tesz, vagy mit nem tesz. Ennyi. Jézust feldobja, örül neki, amikor, és helyettesítsd be, hogy te mit szoktál tenni, gondolni, cselekedni. Minek örülne? Mi az, amiért ő az életét adta? Nem akárki van veled, nem egy barát, akire lehet számítasz, lehet nem, lehet megteszi, érted, amit kell, lehet nem, lehet becsap, lehet, hogy életét áldozza, érted, de csak lehet. Nem, melletted az Isten van, aki a legszörnyűbb, legkínosabb kereszthalált halta meg, élte át azért, hogy megérezd, mit jelent, amikor azt mondja Isten, hogy szeretlek. Megérezd, hogy mit tehet az Isten, érted, neked. És hogy kövesd, amit ő akar neked mutatni. És így van világosságod. Meg tudod ítélni azt, hogy mi a jó, és mi a rossz. Elő kell majd vennünk múlt, jelen és jövő dolgait, kulturális, mindenféle vonatkozásban és igei vonatkozásban, hogy megértsük az egyházunkban jelenlévő dolgokról, zenében, festészetben, kapcsolatokban, kis csoportokban, nagy csoportokban, tervekben, hogy mi a jó és mi a rossz. Erről szól ez az irányelv. Erről szól az ítélet. Mert az Isten nagyon, nagyon szeretne felmenteni minket. Azt mondani, hogy jól van. Nagyon szeretné azt mondani, hogy örülök neked. Nagyon szeretné azt mondani, hogy szép vagy, tökéletes vagy. Örülök, hogyha rád nézek. És hogyha a Szentlélek által követjük azt, amit mond, akkor így is lesz. Népe vagyunk, prófétái, papjai, királyai vagyunk. Ítéljünk hát így, hogy minket is ítéljenek meg így. Amen. Emeljük szívünket, Istenhez imádkozzunk. Urunk Istenünk, mi magunk nem tudjuk megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ebben tévedtünk, amikor arra gondoltunk, hogy olyanok leszünk, mint te. Kezünkbe vettük a jónak és a rossznak a megítélését, és lám, mennyiszer tévedtünk. Mennyiszer lett belőle gyilkosság, világháborúk. Szeretnénk, hogyha te ítélnél. Szeretnénk, hogyha az igéd fénye folyamatosan mindig a lelkünkben világítana, és szétoszlatná a sötétséget. Szeretnénk, hogyha te mondanád meg, és általad mi is hittel vallanánk, hogy mi a jó és mi a rossz. Tudnánk magunkról, hogy bennünk mi a jó és mi a rossz. És hogy általad mi is világító mécsesek lehessünk, mert te mondtad, hogy ti vagytok a világ világossága. Nekünk világítanunk kell, különben a többiek honnan látnák meg a helyes utat. Segíts nekünk! Tudjunk építeni egy olyan országot, ami nem a miénk, hanem a tiéd. Segíts nekünk, hogy úgy tudjunk ítélni, ahogy a lélek ítél, mélységeiben mindent, és ezzel életet tudjunk menteni, a magunkét és másokét. Kérlek, add, hogy ilyen mélyen tudjuk a szeretetünket megítélni. Mennyi benne az önzés, mennyi benne a kitartó, és mennyi benne a nem kitartó hit. Mennyi benne a szeretetteljes látás, mennyi benne az ismeret, mit ismerünk és mit nem a másikból. Kérlek, segíts nekünk. Ki imádkozunk, kérlek, gyógyítsd meg a betegeinket. Nem akarjuk elítélni életünket, hanem megmenteni azt. A te lelked ereje képes rá, hogy felállítson bennünket. Kérünk a gyászolókért, vigasztald, bátorítsd őket. Jézus Krisztus nevében. Uram, légy a mi gyámolítónk. Jézus Krisztus nevében imádkozunk egyházunkért, tagjainkért, mindazokért, akik a te nevedet hívják segítségül. Urunk, Szentlélek által hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Köszönjük a segítőket, kérjük, hogy tegyenek meg mindent, minden rendben legyen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.